5. fejezet. És bár most szűnni látszott, emléke megmaradt, és én nem tekinthettem többé magam olyan embernek, mint más. Külsőleg ugyan nem változott az életem semmit, sőt, az első kétségbeesés után bizonyos reakció állt be, az egészséges gyermeki kedély reakciója. Megint a vidám és kedves gyermek lettem, aki szép, lelkes arcomba nézett, dehogy gondolta volna, hogy kínok, csúfságok és ínségek emlékét is őrzi a koponyám. Dehogy gondolta volna, hogy ebben a kezemmel, vajon ebben-e, vajon ugyanebben a testben voltam akkor is? Mintha sokkal soványabb lettem volna és csúnyább, hogy a kezemmel mi undok szolgai munkákat végeztem, és milyen csúnyán vertem egy 3 esztendős kisfiút. De én ezeket el nem feledhetem többé, mert ezek az emlékek nem egy álom emlékei voltak, hanem épp olyan intenzív, valóságos emlékek, mint a többi. S ritka is volt eleinte a nap, amikor eszembe ne jutottak volna mindig a szégyen az önmagam előtt való megalázottság érzésével. Milyen iszonyú szégyent okozott például az, amikor elgondoltam, hogy egész éber erkölcsi érzésem tehetetlen volt az álmomban, és hogy például az asztalosinas szökve csatangol, ami csak egy csöpp megbánást sem érzett, a kékrevert kisgyerek miatt, hogy szívesen lopott volna, ha nem lett volna gyáva, és így tovább, és így tovább. Mennyiért tennék ilyesmiket én? De ki tudja, talán akkor bújt ki az igazi énem, amit a nevelés elfojtott bennem, és tulajdonképpen valóban ilyen rossz vagyok. Nem kell hinni, hogy mindig ezek a gondolatok foglalkoztattak volna. Az élet sok széppel kínált, és én tudtam élvezni nagyon. Már a bajuszom ütögetett, Gizi, a nagy fekete Gizi szemközt lakott velünk, és az ablakon át jeleket váltottunk egymással. 3 jelünk volt, amelyekből ABC-t állítottunk össze, és egész délutánokba került, míg 2-3 szót tudtunk egymásnak üzenni. Később úgy találtam, hogy nincs a világon szebb leány, mint a Sander Nellike. De elég hamar felfedeztem, hogy a legtöbb lány szép, sőt nagyon szép. A városban kezdtem felnőtt fiatalember számba menni. Minden társaságban kényeztettek és szerettek. De legnagyobb élvezetem és fő foglalkozásom továbbra is az olvasás és tanulás maradt. Mindenre volt időm. Megtanultam angolul. Pajtársaim előtt korlátlan tekintélyt élveztem. A tanáraim mindenképp kitüntettek, az önképzőkörbe olyan dolgozatokat nyújtottam be, hogy Kákai Náci, aki végre elérve régi vágyát, a kör vezető tanára lett, voltak is azóta nagy veszekedések a körben, kijelentette, hogy nálam külön zsenit még nem látott, pedig ő sokat látott, minden második diákban zsenit látott. Még muzsikáltam, és esténként Simon fiékhoz jártam, hegedültem, Alice pedig zongorán kísért. Néha koncerten is felléptem. Tehetségem és tudásom mindenki elismerte. A helyi lapok cikkeket kértek tőlem, sőt egy fővárosi népszerű tudományos folyóirat hozta az álmokról szóló filozófikus dolgozatomat. Matematikai és filozófiai olvasmányok foglalkoztattak leginkább. A világ titkaiba szerettem volna belátni. A legnagyobb öröm és diadal fogott el, ha nagy magasságokig és mélységekig jutott, nagy nehézségeken tört keresztül szellemem. Mintha önmagam előtt akartam volna bebizonyítani, hogy messze látok. Amikor belefáradtam a tanulásba, kimentem a papírmalomba, a kis patak deszkahídja mellé, ahová hajdan a majálisról félrelopóztam, ahol a segédúr rúgása először juttatta tudatomba szörnyű álmomat. Itt filozofáltam magamnak fiatalos, romantikus filozófiával. A tézisem volt, ez az élet csak alkalom arra, hogy a világ részben öntudatra jusson. És így nem mindegy, kérdeztem magamtól, hogy X-nek vagy Y-nak az életeje. Egyszerűen egy más részét éli át a világnak. Érdemes olyan nagyon komédiázni miatta. Mi ez az egész élet? Sokszor gondoltam most is rá, hogy talán csak egy pompás álomkép. És kísértetiesen hazajárt az eszembe az a másik álomkép. Darvashoz gyakran ellátogattam, és hordtam tőle az álmokról szóló könyveket. A korkülönbség dacára egész meleg barátság fejlődött ki közöttünk, amelyben én voltam a fölényesebb fél. Neki több szüksége volt reám, mint nekem őre. Aztán, bár ő sokkal többet tudott, mint én. Az én tudásom valahogy nagyobb jelentőségű tudás volt, és nekem adott előnyt. Ami neki csak adat volt, és kuriózum, az én lelkemben érzelmi és esztétikai értékeket nyert. Darvasnak például semmi érzéke sem volt a költészet iránt. Mindazáltal kevés embert ismertem, aki olyan járatos lett volna a nagyköltők műveiben, mint ő. De számára ezek csak kortörténeti adatgyűjtemények voltak. Én lelkes érzéseimmel jól kiegészítettem ezt a hidegkedét, és kölcsönösen imponáltunk egymásnak. A Darvas lélektani könyvei folyton az álmom körül utaztatták a szellememet. De máskülönben is hol itt, hol ott egyre akadt valami, ami rá emlékeztetett. Ilyenek voltak különösen eleinte a ráismerések. Például Martonek főhadnagyban, aki már azelőtt is különösen és ellenszembesen ismerősnek tetszett, azóta mindig a mester első segédét láttam. Simon Finé, az ideges és gőgös úriasszony ellenállhatatlanul a mester fúria feleségét idézte eszembe. Az apámban is ráismertem valakire. Ez időben többször beszéltem neki arról, hogy majd matematikai tanulmányokra akarok az egyetemen beiratkozni. Ő nem helyeselte a pályaválasztásomat. Légy jogász, szokta mondani, egy SS jogászból Magyarországon minden lehet. De én megmaradtam elhatározásom mellett, ekkor vállat von. Tégy a kedved szerint elvégre ez a te dolgod. Ekkor talán a hanghordozásából megismertem benne azt az úriembert, akit álmomban a könyvesbolt előtt láttam és megszólítottam, és aki olyan visszautasítólag felel, nem vagyok én munkaközvetítő. Ezek a ráismerések mindig bizonyos rossz érzéssel, megdöbbentő és nyomasztó hangulattal jártak. Miért volt például olyan kellemetlen látnom Fazekast, csontos képű, karikás szemű, kelletlen iskolatársamat már régebb idők óta? Csak most jutottam rá, hogy azért, mert a második segédre emlékeztetett, asztalos életemnek erre a sötét, szótlan statisztájára. És így lassan megismertem lassanként a többit is, mint. Hódi Karcsi, aki olyan pompásakat tudott kacagni, nyilván a legfiatalabb asztalos segédet reprodukálta. És ami a legcsodálatosabb, Horvátnak, a derék szegény Horvát Ivánnak, a legszorgalmasabb fiúnak egy beszéd fordulatában ráismertem arra a rikkancs fiúra, akit az utcán megszólítottam. Kraus is az egyik rikkancs fiúra emlékeztetett. Teljesen rendszertelenek voltak ezek a megfelelések, és rendesen csodálkozást és megdöbbenést keltettek bennem. Így például Kincsesé. A világért sem tudtam megérteni, miért tűnt fel nekem mindig úgy, hogy ez az ember nem csak hasonlít a mesterhez, hanem ugyanaz. Megtelepedett a városunkban, mint építészeti vállalkozó, úgy látszik rosszul ment az üzlete, a bornak adta magát, a Mexikó vendéglőben tartotta az irodáját is, egyébként talán nem is volt rossz ember, sohasem volt vele semmi dolgom. A személyeken kívül néha helyzetekre és eseményekre is ráismertem. És pedig részben olyanokra, melyek régebben történtek, még asztalos inasságom régibb idejében, vagy még régebben. De ami a legaggasztóbb, hogy gyakran olyan dolgokra ismertem rá, amelyek, ha megtörténtek álmomban, csak azóta a városba szökésem óta történhettek. És ez volt az egyik fő okom azt hinni, hogy az álmom nem szűnt meg, csak valahogyan a tudatom alá került egy időre. Hogy az a sötét és nyomasztó másik élet most is itt húzódik valahol a hátam mögött, és kísér, mint az árnyék, bár nem mindig látom. Csak néhány dolgot mondok el. Az egyik még az iskolában történt. Egyszer hirdetmény érkezett arról, hogy egy fiút az ország összes középiskoláiból kizártak. Szokás volt nálunk az ilyeneket elrettentő például a diákoknak felolvasni. Az illető fiú naív szélhámosságot akart elkövetni, ellopta egy társának a bizonyítványát, s azzal próbált más intézetbe beiratkozni. Szegény fiú, gondoltam. Még a tanár egykedvűen morzsolta a hirdetés szöveget. Milyen furcsa, hát ő másnak a neve alatt akarta leélni az életét. Ekkor egyszerre, mintha valaki felelt volna a kérdésemre, éreztem, hogy én is ezt csináltam. Fogalmam se volt hogyan, de éreztem, hogy én is bizonyítványt loptam, és másnak a neve alatt akartam leélni az életemet. Mondanom se kell, hogy milyen lelki kínokat okozott nekem ez a tudat. Érzékeny lelkiismeretem fellázott a gondolatra, hogy egy szélhámost hordozok magamban. De semmi bizonyosat nem tudtam meg sokáig. A másik különös dolog az adóhivatalban történt, ahová magam mentem el az érettségi díjamat lefizetni. Június első napjaiban volt, a felek izzadva vártak a rácsok előtt, és mögöttük ingújban ültek a hivatalnokok. Roppant nagyuraknak érezték magukat, fölényesen tréfálkoztak, pompás pózzal tudták a könyörgéseket és sürgetéseket meg nem hallani. Néha leeresztették a farácsot és kimentek. Kivált a pénztáros, egy sárga bajszú, ráncos homlokú ember élcelődött hatalom ittassan. Jöjjenek a kukacosok! Kiáltotta nagy hangon. Jöttek az utalványaikkal azok, akik sejemhernyókat váltottak be. Vén parasztok, ólomgombos pruszlikkal, papucsos, röpikés porleányok, fekete melkeszkenőjük alatt rejtegetett adókönyvecskékkel. A röpike olyan női kabát, amely nem simul szorosan a derékra rá. Több helyütt Vizitke a neve. A helyiség piszkos volt és sívár. A föld tele papírszeméttel, behordott sárral és köpésekkel. A sárgára festett fa tintafoltoktól és faragásoktól tarkált. A kék és fehér aktákon sötétebb mezőkben ülepedett meg a por. A tarka sodrott zsinór, mint maga a papír is, mállali látszott-e porban és hőségben. A nagy, rubrikás könyvek és lapok szinte avasodtak. A hivatalnokok levetett kézelői egymásba dugva álltak az íróasztalok polcain. A falon a királynak és királynőnek fiatalkori képe üveg nélkül romlott, minden csúnya volt és piszkos. És én, aki otthon oly szép, gazdag, finom környezetben éltem, egyszerre egészen váratlanul olyasmit éreztem, hogy ebben a poros, rideg hivatal szobában itthon vagyok. Itt vagyok igazán csak itthon. Megismertem ezt a sívárságot, ezt a cigarettás levegőt, ezeket a kellemetlen arcokat. Egy pillanatra úgy éreztem, hogy álmaim életébe ébredtem ismét bele. És most egész bizonyos voltam, hogy ez a második élet ma is tart még, és hogy egy ilyen hivatal szoba nevezetes szerepet játszik benne. Azóta érzem azt a leküzdhetetlen ellenszenvet minden hivatal szoba ellen. Még egy különös dolgot észleltem magamon, és ez bizonyos vad és nyers érzékiség volt, mely néha váratlanul kibukkant bennem, és teljesen ellentétben látszott lenni egyéb természetemmel. A női szépség régen izgatott, mohón élveztem mindent, amit ebből otthonomban, színházban és az utcán látnom adatott. Szép úri hölgyek között nevelkedett finom érzékem még a női toalett apróbb és szubtilisabb szépségeiben is megtanított gyönyörködni. Az a pár kedves gyermekszerelem, amit éreztem, szentétette előttem a női test minden részét, minden mozdulatát, és még inkább szentétette volna édesanyám szépsége, melynek az évek nem látszottak ártani, ha egy idő óta ama borzasztó emlék nem kísértett volna mögötte. A képeket, és főleg szobrokat, melyek a mesztelen szépséget ábrázolták, úgy tekintettem, mint egy előttem még rejtező istenség bálványképeit, és a szépségnek ez a légköre legérzékibb vágyaimat is megszentelte és megtisztította. Minden vágyam egy szép és költői imádság volt az ismerekedett istenség felé. Mikor egyszer hosszabb időt Pesten töltöttünk, elhatároztam, hogy leküzdve szemérmemet és félénkségemet elmegyek egyhez az utca leányai közül. Soha ezekről a dolgokról egyetlen pajtásommal se beszéltem, és az elhatározásom is egészen magamtól eredt. Talán a kíváncsiság vitt rá, mint akkor gondoltam, ezt is meg akartam már ismerni, szinte tökéletlen embernek éreztem magamat nélküle. Férfiúvá akartam már válni, olyanná, mint más, a természet engedelmes fiává, szinte resteltem már, azt hittem, hogy az emberek a szememből olvassák ki, hogy még nem ismerem a nőket. A bátorság, az akarata, férfiasság próbájának tekintettem ezt a dolgot. Napokkal előbb kinéztem az utcát, a helyet, és egy este némi lelki küzdelem után odaléptem az egyik hölgyhöz. Amint a szobájába értünk, egyszerre nem éreztem semmi vágyat, mint ahogy a fogfájás egyszerre elmúlik a fogorvos rendelő szobájában. Pedig ott vetkezett előttem, és láttam a mesztelen combjait a deltás harisnyakötővel, láttam a mellét felszabadulni a szoros melltartókból. Mellén feküdt. Fél tőlem, édes? Kérdezte. Azok a módok, amikkel vágyamat fel akarta kelteni, undorítónak tűntek fel előttem. Az egész szoba olyan rideg volt, a csupasz falak, az alacsony mosdó, az ágy, az éjjeli szekrény, a félig kiégett villanykörtével. Minden az üzleti és efemér rendeltetést hangsúlyozta. Olyan távol éreztem magamat mindentől, amiben eddig otthonos voltam, ami szép, kedvelt és vágyott dolog volt előttem, hogy csodálkoztam rajta, hogyan kerülhettem ide, és hogy én vagyok-e én. Mint az arisztokrata, aki a piszok közé kerül. Az egész jelenet egyáltalán nem tette az erotikus szépségek benyomását, ahogyan erről eddig nekem fogalmam volt, inkább komikus volt és visszataszító. De kényszerítettem magamat, és a nő felé fordultam, és a hajára fektettem arcomat. És valami pacsuli illat csapott meg a hajból. Úgy tetszett, hogy nagyon-nagyon ismerős illat, és ebben a pillanatban egyszerre váratlan, más színbe láttam mindent. Egyszerre őrült vad vágy támadt bennem, nem láttam többé a környezetből semmit, nem gondoltam többé szépségre, csúnyaságra, nem láttam, éreztem mást, mint a mesztelen húst, a női húst mellettem, alattam. Egyszerre, mintha kicseréltek volna, nem voltam többé más, mint párzó állat, amely a buta kéjt figyeli. És szinte bizonyosra veszem, hogy akkor egy pillanatra felébredtem, felébredtem a másik létemre. Igen, felébredtem. Reggel volt, bizonyosan kora reggel. A szomszéd ágyakban horkolhattak, és én állati kelletlen elégültséggel dühösen nyújtózkodtam a bemocskolt ágyban. De ez csak egy percig tartott. Egy perc múlva már megint én voltam. Tábori elemér, a szép, kedves úrifiú. Jöjjön máskor is hozzám, Pubika, mondta a leánya, mint kimentünk az ajtón, és szentimentális fiatal leánynak látszott, meg akarta csókolni az arcomat. Én azonban önkéntelenül elfordultam. De mindjárt észrevettem, hogy ez nagyon rosszul esett neki, és azután én magam csókoltam meg őt. És soha se éreztem még oly undorodva, mint akkor, mikor az este hazafelé mentem, hogy más valaki is él és lakozik bennem, egy buta, durva, érzéki piszokban fürdő, önző és boldogtalan teremtés, akit utálok, és aki szintén én vagyok. És így teltek az évek, és megismerkedtem Eterkával.